Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást.
Kulturális hírek az Inforádióban.
Nem kell újraönteni a Hősök tere legmagasabb pontján álló Gábriel arkangyal szobrot, amely ugyan rosszabb állapotban van, mint várták, de mégis megmenthető, mondta az Inforádiónak a Liget Budapest projekt megvalósításáért felelős Városliget ZRT vezérigazgatója. Domanics András kérdezte Györgyevics Benedeket.
Magyarország talán legismertebb műemléke, talán legismertebb szobra a Hősök terén, 36 méter magasan álló Gábriel arkangyal szobra, ami immáron 1901 óta örködik, és vigyáz Budapestre, vigyáz egész Magyarországra. 125 éve az időjárás viharaiban áll rendíthetetlenül ez az ikonikus Zala György által tervezett szobor, és bizony az időjárás vasfoga nem kímélte a szobrot sem. Legutóbb az eukarisztikus világtalálkozó alkalmával vizsgálták meg a szobor állapotát, és akkor az derült ki, hogy bizony azonnali beavatkozásra van szükség, mert akár életveszélyesnek is nyilvánítható. A restaurátor szakemberek meg is vizsgálták, és azt a döntést hozták, hogy a helyreállítás az csak a leemelést követően indulhat el. Önmagában egy komoly mérnöki bravúr a szobornak a megmozdítása és leemelése. Ez 2024 második felében meg is történt, és azóta pedig a legmodernebb technológiának köszönhetően olyan diagnosztikai eljárásokat végeztek a szobron, ami alapján kiderült, hogy az állapota még annál is rosszabb, mint az előzetes feltételezések mutatták, és a legjobb hír, amit el tudunk mondani, hogy mostanra vált bizonyossá, hogy mindezek ellenére a szobor menthető, nem kell újraönteni, az eredeti szobor kerül restaurálásra, és azaz, ami visszakerül a korintoszi oszlop főre, majd 2026 év végén.
Milyen állapotban van maga az oszlop, amire majd visszakerül a szobor?
Ez egy külön szakértői vizsgálatot igényel, a Műegyetem szakemberei folyamatosan nézik, hiszen itt is több mint 125 évről beszélgetünk, és a csapadékvíz több helyen beszivárgott az oszlopba, és utána ott komoly eróziót végzett. Nagyon bízunk benne, hogy azok az előzetes vizsgálati eredmények, amik azt mutatják, hogy az oszlopot ugyan restaurálni kell, de a helyszínen megjavítható és statikailag annyira állékony állapotba hozható, hogy a szobrot vissza lehet ráhelyezni.
Hogy néz majd ki a szobor a restaurálás után?
A szobor pontosan úgy fog kinézni, a megfelelő patinával, ahogy az 1901. október 24-én felkerült oda a Hősök tere kellős közepére. Ha valaki részletesebben kíváncsi, akár a szobor történetére, akár a szobor pontos kinézetére, vagy a restaurálás menetére, akkor érdemes ellátogatni a Néprajzi Múzeum látogató központjában található teljesen ingyenes időszaki kiállításra, amely az angyal történetét és perspektíváját is bemutatja.
Györgyevics Benedeket, a Városliget ZRT vezérigazgatóját hallották. A Vígszínház házi színpadán debütált a Rebbenő pillantások a kihalás pereméről című előadás, amely merész műfaji váltásokkal, sci-fi elemekkel nyújt egyfajta groteszk politikai látleletet. A produkciót Vinnai András, Nagy Péter István és Dargai Marcell jegyzi. Rozgonyi Ádám beszélgetett Nagy Péter Istvánnal, aki az előadás rendezője is.
Tulajdonképpen ez valóban egy műfaji kísérlet. Ez egy politikai szatíra, egy disztopikus környezetben, amiben nagyon erős a krimi szál is, és valahogy ez izgatott bennünket, hogy hogy lehet. Tehát, hogy ha már egy ilyen környezetet választunk ehhez a történethez, ami nem a saját jelenünkben, hanem egy picit holnap jövőjébe játszódik, akkor tök jó lenne valahogy úgy megszerkeszteni azokat a körülményeket, amikben az események zajlanak, hogy az ne jelzésértékű legyen, hanem minél professzionálisabban, minél részletgazdagabban meg tudjon jelenni a körülményeknek azon halmaza, ami kirajzolja ezt a disztopikus jövőt.
Kap egyrészt talán a néző egy korrajzot, mindemellett a technikai újítások által tapasztalható lehetőségeket és talán a jövő lehetőségeibe a bepillantást, már ami a mesterséges intelligencia fejlődését jelenti.
Azt tapasztaljuk, hogy a mesterséges intelligencia ez egyre közelebb van, tulajdonképpen sokunknak már mindennapi eszközévé vált, akár a munkában, akár a magánéletben. Azt, hogy ennek milyen folyamányai vannak az interpersonális kapcsolatainkban, azt teljesen érdemes vizsgálat tárgyává tenni. Ugyanakkor ez az anyag nem csak ezzel foglalkozik, hanem természetesen azzal is, hogy az ember, mint politikailag aktív gondolkodó lény, milyen módon vesz részt a demokráciában, illetve azt, hogy a populizmus, az alt-right térnyerése milyen módon játssza ki az ember demokratikus érzékenységét, és hát itt bizony valós események is itt lették a darab esemény során. Például az egyik központi fordulat ahhoz kapcsolódik, amikor az Amerikai Egyesült Államokban volt ez az úgynevezett Signal chat botrány, ez például megidézésre kerül, és a központi fordulatoknak egy fontos jelenet sora bomlik ki belőle. Itt ugye az történt, hogy az amerikai kormányzat szereplői véletlenül egy Signal beszélgetésbe bevettek egy újságírót is, teljesen véletlenül, és egy titkos katonai hadművelet tett tárgyalt, aki egyébként ezen a nyilvános platformon teljesen illegálisan, és az újságíró nyilvánosságra hozta ezt a beszélgetést, így tehát mindenki köztudomást szerzett róla, hogy mik hangzottak ott fel. Hát itt tulajdonképpen ezt az eszközt használva, vagy ezt a helyzetet megidézve, kerül nyilvánosságra az amerikai kormánynak egy piszkosabb húzása, ami a globális konfliktust, hogy úgy mondjam, eszkalálja. Ugye a nagy konfliktus, amiről a darab szól, az, hogy egy mostaninál még kiterjedtebb kelet-nyugati szembenállás figyelhető meg, még radikálisabb az a tömbösödés, ami szembeállítja keletet és nyugatot, és ez a konfliktus úgy eszkalálódik, hogy végső soron háborúhoz vezet.
Kicsit olyan, mintha az ember otthon bekapcsolna egy streaming platformot, és egy tudományos, fantasztikus sorozatba kezdene bele, vagy filmet nézne fején a fejhallgatóval. Tulajdonképpen kicsit olyan élmény.
Igen. Bőven a műfaj keveredés egyébként. Egy adott ponton tényleg bekövetkezik egy stílustörés is, és aztán akkor tényleg átmegyünk sci-fibe, most anélkül, hogy súlyosabb az spoilereznék, de egyébként a java része az Isten igazából egy jól követhető politikai krimi, ami hogyha egy enyhén disztopikus környezetben is zajlódik, de tényleg akár holnap után is történhetne, tehát ez ne ijesszen el senkit, hogyha most valami olyasmire gondolunk, hogy ez egy ilyen hűde elvarázsolt, hűde jövőben játszódó dolog. Nem, ez sajnos elég közel van érzékileg, és azt hiszem, hogy nagyon könnyen felfogható távolságra van. Szóval jöjjenek minél többen, szeressék ezt az anyagot, mert szeretettel készült, nagyon jó csapat van az egész mögött, egy valódi örömmunka volt.
Nagy Péter István rendezőt hallották. Csehovot játszani mindig ajándék, mondta az Inforádiónak Mészáros Blanka. A színművész szerint az orosz drámaíró műveiben mindenki főszereplő, történeteinek mondani valóján pedig nem fog az idő. A Radnóti Színházban múlt hétvégén mutatták be Valló Péter rendezésében a Csehov által 1889-ben írt Erdőszellem című, Magyarországon korábban a Manó címén játszott darabot, amely a 10 évvel későbbi Ványa bácsi ős változata. Az előadásban Mészáros Blanka formálja meg Jelena Andrejevnát, aki megadóan tűri férje Srebjankov nyugalmazott egyetemi tanár nyűgős zsarnokságát. A junior primadíjas színművésszel Rozgonyi Ádám készített interjút.
Egy Csehov az azt hiszem mindig ajándék. Tehát amikor az ember úgy látja, hogy szerepel a szereposztás között, akkor tudja, hogy ez az anyag, ez biztos, hogy jó ideig kísérni fogja és kísérteni fogja, mert ez egyszerűen az a jó benne, hogy nem lehet a végére érni. Tényleg már csak 3 előadás alatt érzi az ember, hogy mennyit fejlődik az bennem, hogy hogyan érik bennem ez tovább ez az egész történet, ahogy együtt meséljük, mert ráadásul ez egy nagyon nagy csapatjáték. Tehát itt én nem is tudom, ezen gondolkodtam, hogy főszereplő. Igazából mindenki főszereplő, én valahol azt érzem, mert minden ember ugyanolyan nagyító alá van véve a Csehovnál. Tehát mindenkit kidolgoz és mindenkivel foglalkozik, nincsenek ilyen szupporterek, vagy hogy mondjam. Tehát mindenki egymásba kapaszkodik, tehát olyan, mintha egy ilyen nagy hajó lenne ezen a viharos tengeren is, és hát én azt látom, hogy nem unatkozunk, és ez nagyon jó, tehát, hogy mi is boldogok vagyunk ezzel, és hát nagyon sokat tanul az ember újra, és hát borzasztó, hogy mennyire aktuális, még mindig és mindig, és egyre jobban. Tehát valahogy nem kopik több mint 100 év alatt.
Valló Péter úgy fogalmazott a Csehov darabokról, hogy minden színésznek a maximumát kell nyújtani. Ez önmagában nem egyszerű. Estéről estére ahhoz, hogy ezeknek a karaktereknek az igazi jellemvonásai kijöjjenek. Hogyan lehet maximumot nyújtani?
Ez jó kérdés. Ki hogyan tud maximumot? Annyira nehéz ez, mert amikor az ember tudja, hogy meg kell ugrani, én valahogy a sportban gondolkodom, mert hogy ugye sport, valamennyire sportolóként is apostrofálhatom magam, vagy volt sportolóként, hogy mikor ott egy rúd, akkor mindig azt látom, és vagy egy nagy léc, amit át kell ugrani. Nem hiszem el, hogy csak arra koncentrál. Természetesen az a cél, hogy ne érjek hozzá, és ne verjem le ezt a rudat. De az, ahogy te szárnyakat kapsz, ahogy megszökelsz ahhoz, hogy azt a magasságot elérd, és itt is, mivel estéről estére történik, emberek vagyunk, egész nap más dolgokban vagyunk, és történik, zajlik körülöttünk az élet, és velünk együtt, ezért valahogy, hát igen, ez a repülőszárnyak, hogy már a színházba azért úgy kell érkezni, hogy már felültünk arra a repülőre, tehát nem elég akkor, ha feljön a függöny, és akkor mindenki foglalja el a helyét, csatolja be az öveket, és sit down, hanem egyszerűen úgy kell megérkezni, hogy beültünk mindnyájan, és ez most már így megy velünk.
Tehát ebben a Csehov darabban fokozatosan bomlik ki egy-egy karakternek tulajdonképpen az, hogy mi van a szíve mélyén, vagy mi bántja igazán, vagy mi az, ami zavarja az életben.
Vallomások, igen, tele van vallomásos jelenetekkel, találkozásokkal, amikor az ember, az olyan érdekes itt a büfében is sokszor, most miért nézett rám így, vagy nem tudom, és akkor egyszer csak kiderül az két nappal később, két héttel később, Csehovnál nagyon érdekes, mindig két hét telik el, mindegyik felvon között, hogy egyszer csak kiderül, hogy Jézusom, hát persze, mert csak a felszínen kommunikálunk, csak azt látod a másikból, amivel te érintkezel, de fogalmad sincs, hogy az a mosoly honnan indult, honnan gyökerezik, és ez Csehov szenzációs, ez a sírva nevetve egyszerre, meg hát, hogy végül is egy tragédia is valahogy komédia lesz, vagy nem tudom, vagy egy komédia tragédia, ez a műfai keveredés, vagy az, hogy ez ennyire elbírja ez az anyag ezt, hogy egyszerre lehet benne nevetni, és egyszerre lehet elérzékenyülni. Hát igen, igen.
Látszódhat egy színészen, hogy rossz napja van?
Ezt neked kell megmondani. Vajon te látod azt, hogy rossz napja van? Hát szerintem nem is csak egy színész, hanem folyamatosan szerepeket játszunk az életben. Tehát én is
úgy értem, hogy talán színpadon kívül azért hamarabb szembetűnő, mint színpadon, bár lehet, hogy akinek ehhez szeme van, vagy füle, az észreveszi.
Igen, azt hiszem, hogy ebben a családtagok tudnak pontosabban fogalmazni, mert a húgom mindig nagyon érzi azt, hogy Blanka, mi volt veled ma este, mi zavar téged, valamitől feszengsz, valami szorít, valami nincs kész, valami, és ő látja, hogy az éppen hogyan születik meg bennem az este, és hát persze, hogy ez az előadás kész van, amúgy kész van és működik, de hát ez most kezdődött el, még csak most kezdjük el ezt megélni, meg játszani a közönséggel együtt, mert hogy rájuk vártunk, hogy megmutassuk nekik, egyszerűen nyilván hatással van ránk, hogy ez hogyan történik, és egyre jobban, meg hát így fejlődik bennünk is ez az egész dolog, hogy egyszer csak estől estére hangosan kimondjuk, és még hangosabb, most feszültem, most sírva, most nevetve, és az ember még jobban megérzi ezeket az arányokat, de hát minden este más, szóval, hogy nagyon jó DJ-nek kell lenni, nagyon jól kell mixelni itt az intonációkat, meg a gondolat sebességét, ritmusát, fájdalmat, a nevetéssel, mit adok ki, nem adom ki, csak tartom, csak nézek, az egy nézés, az egy gesztus, az meg semmi, az egy fád, az egy nulla hang, tehát, hogy ilyen örökjáték.
Mészáros Blanka színművészt hallották. Március 20-áig jelentkezhetnek a legtehetségesebb feltörekvő dirigensek a MIPA és a közmédia közös szervezésű Solti Nemzetközi Karmester versenyére, a háromfordulós megmérettetésre, amelyet október 1-e és 10-e között rendeznek Pécsett és Budapesten, eddig 6 kontinensről több mint 30 országból érkeztek jelentkezések. Rozgonyi Ádám kérdezte Kál Csabát, a MIPA vezérigazgatóját.
Olyan értelemben nem kezdő karmesterek számára írtuk ki a karmester versenyt, hogy nincs semmiféle tapasztalatuk, és a tapasztalatukról pedig úgy kell meggyőzni az előzsűrit, hogy beküldenek videó anyagokat a különböző vezényléseikről. És van korhatári megjelölés is, 18 és 35 év közötti fiatal karmestereket várunk. És már szép számban jelentkeztek, ugye most már közel 90-en, és 31 nemzetiség, tehát az Egyesült Államoktól, európai országok, Hongkong, Izrael, Kína, egészen Tunézia, tehát mindenhonnan jelentkeztek. És hát ugye, akik már beregisztrálták magukat, azok még egyszer ennyien vannak, tehát ahogy szűkül a határidő, szerintem egyre többen fogják beadni a jelentkezésüket.
Mihez jutnak közelebb a győztesek, a dobogósok, a helyezettek? Úgy értem, hogy ez a későbbi szakmai előmenetel szempontjából mihez segíti őket hozzá?
Minden nemzetközi verseny az eladó művészetben azért bír nagy jelentőséggel, mert fölhívja a figyelmet egy-egy tehetségre, aki nyer, vagy akár az első háromban is benne van. Ez a karmesterverseny viszont egy speciális, mert reményeink szerint többen láthatják majd, mint egy szűkebb szakmai környezetben megrendezett versenyt, hiszen a közmédia együttműködésével szervezzük ezt a versenyt, és mivel a közmédia a tagja az Európai Broadcast Uniónak, vagyis a közszolgálati televízióknak, a Európai Szövetségének, sőt az ázsiainak is, kiajánlják ezt a programot, hiszen a magyaroknak nem kell bemutatni, hiszen nagyon népszerű volt a karmesterversenyek korábbi megrendezett menete is, hogy milyen érdeklődéssel figyelik a fiatal karmestereket. Ugye itt van egy elődöntő, középdöntő, és aztán végül a döntő, ami tulajdonképpen egy izgalmas televíziós formátumban végigkövethető, és hát a kedvenc fiatal karmesterre közönségileg is lehet majd szavazni. Egyébként pedig egy komoly nemzetközi zsűri dönti el, hogy kinyeri a karmesterversenyt.
Mikor lesz a döntő?
A döntő október 9-én lesz a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben itt a Műpában, de azért is különleges számunkra ez a karmesterverseny, mert ennek kapcsán bemutathatjuk a Pécsi Kodály Központ lenyűgöző koncerttermét, a Zeneakadémia Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek a nagy termét és a Műpát. Tehát tulajdonképpen ez a magyar zenei és kulturális életről egy ilyen imidzset, egy nagyon pozitív imidzset is tud sugározni. És hát ezek nem, hogy úgy mondjam, üres hangversenytermek, hanem fantasztikus előadók, fantasztikus koncertek fűződnek a hangversenytermekhez, és hát természetesen a legrégebbi ebből a Zeneakadémia, ahol a Liszt szellemiségén túl, ugye a 20. század első felében lenyűgöző karmesterek kaptak oktatást, és innen repültek ki a nemzetközi térbe. Nem véletlen a névválasztás sem, hiszen Solti György is itt kezdte a pályáját, és aztán vált világhírű karmesterré.
K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját hallották. Július 3-án és 4-én egy nagy sikerű, régen nem játszott musical az Anna Karenina kerül színre a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A Győri Nemzeti Színház közös produkciójáról Rozgonyi Ádám kérdezte Bán Teodórát, a Margit-szigeti szabadtéri nyári színház igazgatóját.
A szabadtér színházak általában, így a Margit-szigeti színház is, bár technikával, fényhangtechnikával, dekoráció lehetőségekkel óriási kihívást jelenthet, viszont lehetőséget is ad magának a rendezőnek, a díszlettervezőnek, jelmeztervezőnek, tehát akik a színpadra fogják állítani ezt a produkciót. Ugye ez egy közös produkciója a Margit-szigeti színháznak és a Győri Nemzeti Színháznak. Ez már a sokadik, hiszen évek óta dolgozunk együtt, és nem véletlenül, nem csak azért, mert hogy egyrészt a Margit-szigeti Színház mérete, adottságai, azért komoly elvárásokkal bír egy darabnak a szcenikai színrevitele, de hogy a Győri Nemzeti Színház mérete is, mondhatjuk azt, hogy néhány centi, fél méter eltéréssel, gyakorlatilag a forgószínpadunkról például, hogyha szót ejthetek, akkor az kompatibilis a Margit-szigeti Színházzal.
Tény, hogy a Margit-szigeti Színháznak nincs zsinórpadlása, viszont van egy nagyon látványos és nagyon hasznos fedése a Margit-sziget, mármint a színpadnak, ami arra is ad lehetőséget, hogyha nagyon napközben, amikor próbálunk, hiszen nem csak az esti előadásaink vannak, hanem bizony itt a hétköznapokban komoly próbák folynak, díszletállítás, szállítás, jelmezek, kiosztása, zenekari próbák, tehát ugyanúgy, mint egy, mondhatjuk azt, egy közszínházban, egy normális színházi működésben, a Margit-szigeti Színház ugyanúgy működik, tehát nem egy befogadó színházról beszélünk, hanem itt készülnek az előadások, és a Győri Nemzeti Színház produkció is, természetesen a művészek megtanulják, és készen van a díszlet, meg minden, tehát hogy ahhoz, hogy ide adaptálják erre a méretre, erre az adottságokra, ahhoz itt próbákra van szükség, nem csak az Anna Kareninának előadásról, amiről most beszélünk, hanem számos nagy operát mutatunk be, az idejében is 3 nagy operánk lesz, és 2 nagy musical bemutatónk lesz, de most aktuálisan természetesen az Anna Karenináról beszélünk, hiszen Győrben elkezdődött egyrészt a tervezés, a koncepciót végig egyeztettük, Bakos Kis Gábor lesz a rendezője, a Nemzeti Színháznak, a Győri Nemzeti Színháznak az igazgatója ebben az évben is, mint ahogy az elmúlt évben a Rudolfnak, vagy az Evitának volt azt megelőzően, tehát egy nagyon jól bevárt kapcsolatról tudunk így beszélni.
A cári Oroszországban játszódó szerelmi történet tulajdonképpen először Magyarországon 1994-ben volt bemutatva a Rock Színházban. Nyilván, hogy ez ahhoz képest egy másfajta és talán más szemléletmód előadás?
Valószínűleg igen, tehát az alapjai azt gondolom, hogy természetesen adottak, hiszen azért 94 a Rockszínházi előadás követően ez egy nagyon szép karrierbe futott előadás. Többek között a Madách Színháznak is a repertoáriára került, ha jól emlékszem 2008-tól néhány évig, és mondjuk azt, hogy a musical, a zenész színház az abszolút közel tud kerülni a színházi közönséghez, a látogatókhoz, és különböző generációkhoz, és itt a fiatalokra is gondolok elsősorban, talán még inkább vonzó számukra, hiszen nem csak egy érzékszervünkön tudjuk tapasztalni, vagy érezzük meg annak az előadásnak az üzenetét, és erősít a tartalmi részét, vagy azt a most az Anna Karenina esetében a 19. század második felében játszódó orosz arisztokrata világnak egyébként a lenyomata ez az előadás, és természetesen, mint tudjuk, hát nagyon sokan ismerjük Tolstojnak a remek művét, és az irodalmi lapokról, tehát a könyvlapjairól most ugye életre kell, és számos műfajban kelt életre már ez az előadás, itt a filmről nem is beszélve, ami több verzióban már 1938-tól Gréta Garbótól, de tovább is mehetnénk. Balett előadásokon keresztül, színházi drámai előadásokon keresztül is él, és a musicalre is, ugye, mint ahogy ön említette, a Rock Színháznál 1994-ben már bemutatásra került. Szóval, hogy maga a történet az nagyon, nagyon közel tud kerülni, hiszen egy előadásnak kell, hogy katartikus élménye, és olyan története legyen, ami a hallgató, néző, látó embernek, hát közel kerül hozzá, talán még az otthoni és a saját életünkből is tudunk meríteni bizonyos esetekben, és segít is bizonyos problémákat megoldani egy-egy színház, de ez most egy picit már messzire megy természetesen. De hogy a színház maga, azt gondolom, tehát a musical változata az Anna Kareninának az egy komoly produkció.
Bán Teodórát, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház igazgatóját hallották.
Kulturális híreket hallottak.
Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszöni figyelmüket Zsámboki Zsolt.